munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. A gyermekvédelemről tartottak vitanapot az országgyűlésben az ellenzék kezdeményezésére. Az elhangzottakat Herceg Zsolt foglalja össze.
A másfél évtizeddel ezelőtti 81 helyet ma 700 pedofil ülő börtönben, a gyermekvédelmi intézményekben bevezették a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, elindították a kifogástalan életvitel ellenőrzését, 10-20%-kal megemelik a béreket és 17 milliárd forint többletforrást biztosítanak az ágazatnak, az étkeztetési normát napi 4000, a ruházatra fordítható összeget évi 200 000, a sportolásra szánt keretet pedig 50 ezer forinttal növelték, illetve megduplázták a zseppénzt, ismertette Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár egyebek mellett azt emelte ki, hogy jelenleg a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok csaknem 70%-a hivatásos, gyedben részesülő nevelőszülőknél él.
Hazánkban évek óta körülbelül 23 ezer gyermek és fiatal kénytelen nélkülő vérszerinti családját. Ők azok a gyerekek, akiknek az otthon nem biztonságot jelent, hanem veszélyt.
A fideszes Selmeci Gabriella álhírnek minősítette a Szőlő utcai botrányt. A KDNP-s Hollik István szerint az ellenzéki pártok azért hívták össze a vitanapot, hogy egy politikai cirkuszt csináljanak, amihez biodíszletnek használják a legkiszolgáltatottabb sorsú gyermekeket. A DK vezérszónoka Barkóczi Balázs sérelmezte, hogy a kormánypárti többség megakadályozta a párt elnökének felszólalását, ezért felolvasta Dobrev Klára levelét, amelyben az ellenzéki politikus azzal vádolta meg a kormányt, hogy az a pedofilok oldalán áll.
Vizsgálóbizottságot nem akarnak, hogy ne derülhessen ki az igazság, de hazudozni, vádaskodni, fenyegetőzni azt tudnak, és cinikus módon saját magukat állítják be az ügy áldozatainak. Nem önök az áldozatok, fideszes képviselő. Nem, önök a másik oldalon vannak.
A szocialista Gurmai Zita úgy fogalmazott, hogy a kormány csak terel és maszatol a Szőlő utcai ügyben. A jobbikos Ander Balázs emlékeztetett rá, hogy pártja javasolta egy iskolai mentálhigiénés hálózat létrehozását, de ők kezdeményezték az iskola őrség felállítását, a biztos kezdett gyerekház hálózatának kiterjesztését, a vidéki rendőrség megerősítését és a pedofilok kémiai kasztrálását. Is. Budapesten a 40 év alatti hajléktalanok fele a gyermekvédelemből került ki, őket az átlagosnál súlyosabban érinti a prostitúció és a szerhasználat, hívta fel a figyelmet Jámbor András, a Párbeszéd vezérszónoka. A Mi Hazánk képviseletében Dúró Dóra azt mondta, hogy a gyermekvédelemben élő sértetteknek kiemelt büntető jogi védelmet kell biztosítani. Továbbá javasolta, hogy a rendőrség hozzon létre egy kifejezetten pedofília ellenes részleget, a családból való végleges kiemelésről pedig ne egyetlen bíró döntsön egyetlen szakértői javaslat alapján.
Rendezni kívánja a kormány az ismeretlen állampolgárságú gyermekek jogi helyzetét. Erről Panyi Miklós, a miniszterelnökség államtitkára beszélt az országgyűlésben. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az új szabály egy még megdönthető jogi vélelmet vezet be, a gyermeket addig magyar állampolgárnak kell tekinteni, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik, mondta előterjesztői expozéjában Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
Ma egy olyan törvényjavaslat vitáját kezdjük meg, ami egy különös esetkörrel foglalkozik, azokra a kórházban hagyott gyerekekről, akiknek az állampolgársága ismeretlen. És az a célunk, hogy ezeknek a gyerekeknek a státusza az mi hamarabb és a lehető leghumánusabb módon rendezésre tudjon kerülni.
A Fidesz szerint a javaslat érzékeny és méltányos választ ad egy valós társadalmi problémára. A KDNP úgy fogalmazott, minden ember életérték, ezért a törvény az emberi méltóság védelmét is szolgálja. A Demokratikus Koalíció is támogatja a kezdeményezést, mert az az emberi méltóságról és felelősségről szól, és véget vet annak az embertelen helyzetnek, amikor Magyarországon született újszülöttek állampolgárság nélkül maradnak. Ugyanakkor felvetették, hogy mi történik, ha később kiderül, az anya külföldi. A Mi Hazánk mozgalom szintén fontosnak nevezte a kérdést, de arra figyelmeztetett, hogy az időkorlát nélküli vélelem jogbizonytalanságot okozhat, ha később előkerülnek a szülők és más ország állampolgárainak bizonyulnak. A vita lezárásakor Panyi Miklós hangsúlyozta, bár az érintett gyermekek száma nem nagy, a módosítás szükséges. Az elmúlt években nőtt az örökbefogadások száma, a mostani változtatás pedig tovább tovább gyorsíthatja a folyamatot. Ha később bebizonyosodik, hogy a gyermek külföldi szülőktől származik, elveszíti a magyar állampolgárságot, de a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy más jogcímen újraigényelhesse azt. A kormány szerint az új szabály életkezdési esélyt ad azoknak a gyermekeknek, akik eddig a jogrendszer határán kívül rekedtek.
A következő napokban, Minden Szentek és Halottak napja időszakában a megszokottnál jóval többen keresik fel a temetőket, ezért a közbiztonság fenntartásáért a polgárőrség tagjai is fokozott szolgálatot teljesítenek a sírkertek környékén. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A polgárőrök a Halottak napja környékén a rendőrséggel és az önkormányzati rendészettel együttműködve már évek óta segítik a forgalom irányítását, a gyalogosok biztonságos közlekedését. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnök helyettesét hallják.
Az Országos Polgárőr Szövetség ilyenkor mindig arra kéri a településeken működő polgárőr egyesületek tagjait, hogy a temetőkben, a temetők környékén vigyeljenek a közbiztonságra, segítsék az odaérkező látogatók, hozzátartozók, megemlékezők parkolását, közlekedését, illetve figyeljenek arra, hogy bent a temetőkbe az odaérkezők biztonságban tölthessék el a megemlékezés óráit, és ne legyenek semmiféle bűncselekménynek az áldozata. Ilyenkor leginkább vagyonelleni bűncselekmények, lopások, síron hagyott táskákból eltulajdonítás fordulhatnak elő, de figyelnek arra is, hogy ha valaki esetleg rosszul lesz, akkor azon tudjanak segíteni, és hát azért nem egyszer fordult elő, hogy kisebb sírtüzeket, temetői tüzeket akadályoztak, megoltottak el, hogy erre is kiemelt figyelmet kértünk tőlük.
Jelenleg Magyarország 2000 településén működnek polgárőr egyesületek.
Arra kértük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a temetőgondnokságokkal, egyeztessenek a rendőrséggel, a településeken esetlegesen működő rendészeti szervekkel, városrendészetekkel, közterületfelügyeletekkel, és általában ezek az időszakok önállóan, de nagyon sokszor közös szolgálatellátással telnek. Több helyen, akár már a Minden Szentek Halottak napját megelőző és az azt követő napokban is teljesítenek szolgálatot, hogy a lefolyt megemlékezési hétvége után is rend maradjon.
Ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, vagy egészségügyi problémát tapasztal, bizalommal fordulhat a polgárőrökhöz, de nagyobb baj esetén a 112-es segélyhívón is kérhet segítséget.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Navracsics Tibor szerint a jelentősebb iparűzési adóbevétellel nem rendelkező önkormányzatok a jelenlegi állami normatívákból nem tudják finanszírozni a kötelező feladataikat. Ezt mindenképpen problémának tartja, ezért újra kell majd gondolni az önkormányzatok kötelező feladatainak rendszerét. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Az interjú kezdetén Navracsics Tibor visszautasította, hogy rasszista felhangja lenne a települési önazonosságvédelmi törvénynek.
Kikérem magamnak. A törvény egyrészt elmondja, hogy az alaptörvény szellemével nem lehet ellentétes az önkormányzati rendelet, másrészt pedig nem lehet diszkriminatív. És bármilyen esetben, amikor ezt észlelik a kormányhivatalok, akkor lépnek partnerségben az önkormányzattal, és megváltoztatják a rendeletet.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, 3200 önkormányzat van Magyarországon, ebből 111 hozott ilyen rendeletet.
Ezek között volt olyan, amelyeket meg kellett változtatni, mert a kormányhivatal azt mondta, hogy diszkriminatív jellegű. Körülbelül egy harmada olyan, amit vizsgál jelen pillanatban a kormányhivatal. A törvény szabályoz kivételeket, akikre semmilyen korlátozást nem lehet alkalmazni. Például, hogyha valakinek ez a szülővárosa vagy szülőfaluja, elköltözött onnan és vissza akar költözni. Hozzátartozói ott élnek, és ezért akar oda költözni. Munkájából adódóan oda kell költözni. Tanulmányaiból adódóan oda kell költözni. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ha valaki oda akar költözni, valamilyen oknál fogva, és sérelmesnek tartja a meghallgatást, akkor nem oda fog költözni, hanem 10 kilométerrel odébb lévő faluba vagy városba. Senki nem tudja bizonyítani, hogy itt bármilyen rasszista mozzanat lenne. Lehet, hogy lesz a jövőben, ezt nem tudjuk. De akkor a kormányhivatalok erélyesen fognak fellépni.
Navracsics Tibor szerint a finanszírozási rendszer problémáját mutatja, hogy a jelentősebb iparűzési adóbevétellel nem rendelkező önkormányzatok csak az állami normatívákból nem tudják finanszírozni a kötelező feladataikat, tehát segélyért kell folyamodniuk a költségvetéshez. Ugyanakkor már vannak olyan nagyobb városok is, amelyek bizonyos feladatellátásoknál pénzügyi gondokkal küzdenek, tette hozzá.
A közösségi közlekedés az egyik legérzékenyebb kérdés. Ma a közösségi közlekedés egyedül a főváros vonatkozásában kötelező feladat. Az összes többi önkormányzat vonatkozásában, tehát a megyei jogú városoknál sem kötelező feladat, azaz nem ad hozzá az állam normatívát. Ez azért problémás.
Ha ugyanis Szeged, Debrecen vagy Miskolc önkormányzata úgy döntene egyik napról a másikra, hogy a közösségi közlekedés nem finanszírozza, akkor az nagy problémát jelentene, mondta a miniszter, aki szerint a kötelező feladatok rendszerét újra kell gondolni. Navracsics Tibor elmondta azt is, hogy Budapest jelenleg az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének 169%-án áll.
Ezért Budapesten nagyon szép iparűzési adóbevétel van, és most jön a következő befizetés. Kétségtelen, hogy Budapest ebből adódóan egy ilyen domináns helyzetben van, egy kicsit az egész országért is felel. A mértékről valóban van egy vita, de ez szerintem egy olyan politikai vita, ami megoldható lesz a jövőben.
Az 51 KAF villamos átadása például a kormány és a főváros közös sikere volt, tette hozzá a miniszter, aki elmondta még, hogy az uniós pénzek jönnek, igaz, nem olyan ritmusban és nem olyan mértékben, ahogy szeretnék, de azon dolgoznak, hogy ne legyen forrásvesztés.
Az influencer marketing gazdasági, szerzői és médiajogi kérdéseivel is foglalkozik az NMHH Média Tudományi Intézetének új kiadványa, az Influencerek jogi kézikönyve című kötetet Koltai András, a hatóság elnöke, és Tóth András, a GVH elnökhelyettese szerkesztették. A kiadványról elmondható, hogy annak szerzői alapvetően nem a tudományos igényű feldolgozásra, hanem a gyakorlati alkalmazásra fordította nagyobb figyelmet, mondta az Inforádiónak Szikora Tamás Attila, a könyv egyik szerzője, az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese. Mi hívta életre, vagy milyen szándék ezt a kézikönyvet? Mert nyilván azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a vélemény vezéreknek egyre inkább meghatározó szerepük van, például a közéletben is.
Igen, az említett kötet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatalnak a szakmai együttműködés eredményeképpen született meg az ősz elején. Én úgy gondolom, ez nyugodtan egy hiánypótlónak is nevezhető kiadvány, amely különféle aspektusból és reményeink szerint az influencerek számára jól hasznosítható módon sokoldalúan járja körbe napjaink véleményvezéreinek a tevékenységére járó jogi szabályozási kereteket. Pontosnak tartom kiemelni, hogy ez nem egy tudományos jellegű kötetnek készült, mert éppen ezért kerüljük is a hosszas jogi hivatkozásokat, hanem inkább a gyakorlati alkalmazáshoz igyekeztek a szerzők és a szerkesztők nagyobb figyelmet fordítani. Pontos, hogy a napjaink influencerének a tevékenysége nem csak a kereskedelmi kommunikációban, hanem a kérdésfelvetésben is említett módon egyre inkább a közélet, közvélemény befolyásolásában is igen aktív szerepet és feladatot töltenek be. A tevékenységük széles spektrumával párhuzamosan igen fontos a felelősségükről is beszélni, ami rendkívül jelentősen növekszik, ugyanis egyszerre kell megfelelniük mind a reklámozók elvárásainak, a nyilvánosság érdekeinek, de értve például a fogyasztókat, illetve a közéleti kérdések, vagy a társadalmi kérdések iránt tájékozódni vágyó fogyasztókat egyaránt, és nem utolsó sorban a jogszabályi előírásoknak is meg kell felelniük. Kiemelném még, hogy a jogi szabályozások mellett fontos etikai szabályoknak is eleget kell tenniük. Az influencerek tevékenységének igen meghatározó része napjainkban már bizalmi kérdés is. Kellő szintű hitelesség nélkül ugyanis nem tudják hatékonyan ellátni a feladatukat és a funkciójukat.
Még mielőtt belemennénk a részletekbe, kit tekintünk influencernek? Kit tekinthetünk?
Ez egy igen jó kérdés. Az elmúlt héten a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közös szervezésében megtartott konferencián az első kérdések egyike pont az influencerek definiálása. Volt több előadásban is egyébként elhangzott, és a panelbeszélgetésben is visszatérő kérdés volt. Ugye azt gondolnánk, hogy anélkül elég nehéz beszélni az influencerekről, az influencerek jogi szabályozásáról, hogyha nem definiáljuk, hogy kik is maguk az influencerek, kik a szabályozás mondjuk úgy tárgya, de inkább szalanszebben mondva, inkább a szabályozás alanyai. Ugye az influencerekre a magyar jogi szabályozásban konkrét definíciót nem találunk, a Magyar Reklámetikai Kódex ben szerepel egy influencer véleményvezér definíció. Igazából a legtöbb szerző, aki a kérdéssel foglalkozik, vagy az előadásokban is, ami elhangzik, az inkább én úgy fogalmaznék, hogy egy-egy konkrét releváns tulajdonság, sajátosság, ami a tevékenységüket érintés ennek keretében lehet az influencereket definiálni. Ugye meghatározó elemük ennek a mondjuk úgy definíciónak, vagy fogalom meghatározásnak, amit gyakran használunk, a nyilvánosságra való komoly jelentős hatásgyakorlás, vélemények befolyásoló ereje, jelentős méretű közönség vagy követő bázis, akik az adott személynek a tevékenységét követik és figyelemmel kísérik. És emellett ugye, ami még igen jelentős, az valamilyen gazdasági, üzleti cél, kereskedelmi kommunikációs jelleg, avagy napjainkban egyre inkább meghatározóvá váló közéleti politikai kérdésekben való megnyilvánulás, és gyakorlatilag ezek egyvelege adhatja ki azt a definíciót, amely alapján valakit influencernek tudunk nevezni. Történelem során számos személyre mondták azt, hogy véleményvezér, de igazából napjainkban, ami további meghatározó eleme ennek a definíciónak, az a közösségi média és a közösségi média működése, társadalmi nyilvánosságban betöltött szerepének változása, az, ami gyakorlatilag lehetővé tette, hogy manapság, ha nem is azt mondom, hogy bárki, jelentős energiabefektetéssel viszonylag sokan tudnak komoly követőbázissal kialakított influencer tevékenységet folytatni.
Tehát akkor mérvadó jogi előzményeket nem is tudunk áttekinteni, hiszen annyira új ez a terület.
Azt nem mondanám, az influencerek tevékenységére számos jogterületnek a szabályozása, ahogy korábban úgy jelenleg is irányadó. Ugye említhetjük a fogyasztóvédelmi jogot, a reklámszabályokat, amelyek a reklámozási tevékenységet végző influencereket nagy mértékben meghatározza. Ezen kívül említhetjük egyébként a személyiségvédelem területét is, amely szintén jelentős mértékben befolyásolja, illetve alakítja az influencereket, versenyjogi kérdéseket is felvet a tevékenységük, a működésük. Nem utolsó sorban egyébként média szabályozásbeli kérdések is napirendre kerültek az Európai Unióba, uniós szabályozási területen az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás hatája alá való vonásuk hosszú évek óta egyébként komoly vitákat kiváltó kérdés. Ugye itt elsősorban azokra az influencerekre kell gondolni, akik videós, audiovizuális tartalmakat gyártanak, tesznek közzé, hoznak nyilvánosságra jellemzően videó megosztó platformokon. Az ő tevékenységüket illetően unióban nem egy ország egyébként a közelmúltban már kifejezetten az influencerekre vonatkozó jogi szabályozást is alkotott, úgyhogy az egyáltalán nem helytálló, hogy nem vonatkozik rájuk jogi szabályozás. Számos terület jogi szabályozása vonatkozik rá, hogy egyébként a kötetünkben is próbáltunk minél szélesebb körben ezekre a kérdésekre fókuszálni, az adózási kérdésektől elkezdve egészen a gyermek influencerek tevékenységéig vonatkozó kérdéseket igyekeztünk számba venni, és köznapi értelemben is influencerek számára fogyasztható formában egy kötetben összegyűjteni.
És ha valaki kezébe veszi tehát ezt a kézikönyvet, mondjuk véleményvezér, akkor megtudhatja, hogy mit tehet és mit nem tehet?
Igen, nyilván nem minden konkrét élethelyzetre tudunk, vagy tudtunk ebben a kötetben választ adni, ugye a jog önmagában nem is alkalmas arra, hogy minden egyes élethelyzetet szabályozom, vagy bemutasson. A kézikönyv abban nyújt mindenkinek, aki véleményvezérnek adja a fejét, vagy már véleményvezérként tevékenykedik, hogy azokat a kereteket lássa, hogy a tevékenységének melyik, milyen szegmensére, milyen formában kell figyelni, azokra milyen jogi szabályozások vonatkoznak, milyen előírások szerint kell ezt a tevékenységet folytatni, és akár eligazodási pontként, kiindulási pontként szolgálhat neki arra vonatkozóan, hogy valamennyi jogi szabályozásnak, illetve nem csak jogi, hanem etikai, önszabályozási kérdéseknek milyen formában megfelelően tudja a tevékenységet végezni.
Egy influencer az offline térben is influencer?
Én úgy gondolom, hogy igen. Az online tér az igazából elsősorban a közösségi platformoknak, videó megosztóknak köszönhetően abban nyújt segítséget, hogy korábban nem látott gyorsasággal, sebességgel, illetve a tartalmak mennyiségével képes még több felhasználóhoz, vagy akár kereskedelmi kommunikációt tartalmazó videó esetében fogyasztókhoz eljutni, de ettől függetlenül az influencereknek a tevékenység az nem korlátozódik az online térre. Az online tér az inkább csak kiszélesíti a lehetőségeiket.
A reklámok kérdésköre az óhatatlanul megjelenik, amikor az influencerekről beszélünk? A kettő szorosan összetartozik? Vagy a marketing célú tevékenység?
Amint a korábbiakban is igyekeztem kifejteni, az influencerek tevékenysége alapvetően nagy mértékben mondhatni óhatatlanul legtöbb esetben valamilyen formában kapcsolódik kereskedelmi kommunikációhoz, valamilyen termékek reklámozásához. Én itt ketté választanám az influencerek tevékenységét, és beszélhetünk, vagy beszélnünk kell érdemes egyfelől azokról az influencerekről, akik közéleti, politikai, társadalmi kérdésekben nyilvánulnak meg, és tevékenységük elsősorban inkább a közvélemény alakítására, formálására irányulnak. Az ő tevékenységük az mindenképpen jelentősnek nevezhető, már csak azért is, mert kutatások azt mutatják, azt bizonyítják, hogy nem csak itthon, hazánkban, de világszerte is, nem csak a közösségi média, hanem kifejezetten az influencerek tevékenysége is egyre nagyobb mértékben szolgál a társadalom tagjainak a rendszeres információszerzési forrásaként, de emellett elsődlegesen nyilván valamilyen téket szolgáltatás reklámozó influencerek tevékenysége lehető a másik oldalra, és szintén meghatározó. Ugye itt fontos kérdés, és rendkívül érdekes, hogy a maga a termék szolgáltatás népszerűsítése az elsődleges cél, vagy pedig az influencer tevékenysége, amihez valamilyen terméket, szolgáltatást, vagy annak népszerűsítését egy melléktermékként vesz igénybe. Vélelmezhető, hogy amennyiben valamilyen gazdasági tevékenység, gazdasági jelleg áll a háttérben, akkor elsődleges cél nyilvánvalóan ennek a terméknek, szolgáltatásnak a népszerűsítése, ami az influencer tevékenységéhez nélkülözhetetlenül párosul.
A kézikönyv, jól tudom, letölthető, elérhető az interneten is, tehát bárki számára hozzáférhető, és ezek szerint nem csak, vagy elsősorban nem jogi ismeretek, hanem az általános tájékoztatás szolgálja.
Alapvetően igen, azt nem mondanám, hogy nem jogi, mert alapvetően egy jogi kézikönyv, csak arra próbáltam utalni, hogy nem kifejezetten tudományos jellegű, nem szakirodalommal dúsított, hosszas jogszabályi hivatkozásokat tartalmazó kézikönyv, a releváns jogi szabályozási kereteket természetesen lefekteti, igyekszik konkrét példákkal, esetekkel is bemutatni a nagy valószínűséggel az influencerekben, vagy az influencerek tevékenységével foglalkozóknak az ilyen egyes példákat elhozva, konkrét gyakorlati kérdéseket is bemutatva, de alapvetően mégiscsak nyilván a jogi szabályozás az, ami a keretét adja az egész könyvnek.
Szikora Tamás Attillát, az NMHH stratégiai igazgatóhelyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hagyatéki eljárások gyorsításáért az örökösök lemondhatnak a fellebbezés jogáról, így a végzés akár már a tárgyaláson jogerőre léphet. Szükség esetén a közjegyzőtől kérhető rész hagyaték átadó végzés kiadása, például egy ingatlan eladása miatt. A hagyatéki ügyek gyorsításának lehetőségeiről Exterde Tibor kérdezte Molnár Tamás, debreceni közjegyzőt.
A hagyatéki ügyek gyorsításáról fogunk beszélgetni. Az ügyek egy részének, emlékeim szerint, mi vagyunk az urai, az örökösök. Egy részének azonban nem, mert az máshol, hatóságnál, banknál, itt-ott, amott intéződik. Molnár Tamás debreceni közjegyző van a telefonnál. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok. Melyik típuson van módunk nekünk gyorsítani?
Onnan kezdeném a kérdéskört, hogy ugye Magyarországon a hagyatéki eljárások bár közjegyzői hatáskörbe tartoznak, azonban nagyon fontos, hogy más hatóságok is közreműködhetnek. Ugye itt Magyarországon egy úgynevezett osztott modell érvényesül, tehát a maga a hagyatéki eljárás az a helyi önkormányzat jegyzőjénél indul, aki felveszi a leltárt. Ugye a hagyatéki leltárnál igazából már ott összegyűjtik az örökösök adatait, illetve a hagyatéki vagyonköreit, tehát már ott van lehetőség arra, hogy esetlegesen már nyilatkozatokkal segítsük a hagyatékeres gyors lefolytatását. Ugye, ha összeáll maga a hagyatéki leltár, akkor utána küldik meg az illetékes közjegyzőnek, aki dönt a hagyaték átadása tárgyában. És a kérdésre visszatérve, igazából ahol az örökös tud segíteni, az mindenképpen az, hogy együttműködik a hatóságokkal, akár a közjegyzővel, akár a jegyzővel is, és minél több adatot gyűjt be, illetve adatot közöl hatósághoz. Ugye nagyon fontos azt leszögezni, hogy sem a közjegyző, sem a jegyző nem nyomoznak az elhunyt vagyona után, ezért igazából itt az örökösnek a feladata az, hogy ha bármilyen vagyontárgyról vagy örökösről tudomása van, az bejelentse a hatóság felé.
De ilyenkor az örökös a sejtéseit is közölheti, hogy úgy emlékszik, hogy szerinte még ott van egy rokon, vagy hagyja, hogy az majd menet közben kiderül. Azért kérdezem, mert nem biztos, hogy az örökösnek érdeke minden esetben az, hogy még másokat is részeltessen abból a hagyatékból.
Igen, itt mindenképpen érdemes akár ilyen sejtéseket is bejelenteni, akár örökösse, akár a hagyatéki vagyonra vonatkozóan. Ugye ezeknek az eltitkolása nem célszerű, úgyis ki fog derülni, és igazából csak az eljárásnak az elhúzódását, a folyamatát fogja hátráltatni. Ez vonatkozik egyébként nem csak az örökösöknek a személyre, hanem akár a passzívumokra is, tehát hiteltartozásra, kifizetetlen közüzemi számlára. Ezeknek a bejelentése minél hamarabb kell, hogy megtörténjen, érdemes ezeket már a jegyzőnél bejelenteni, mert az eljárás gyorsítását fogja segíteni. Ha esetleg kimaradt volna valamilyen vagyontárgy, akár ilyen ugye rossz hiszeműség tekintetében, ez ugye az örökösre is vonatkozik, akkor vagy egy póthagyatékeres keretében, vagy egy megismételt hagyatékeres keretében ezeket egyébként lehet pótolni, de hát megint ugye az idő is a költség vonzata fog ennek változni.
Egy technikai jellegű kérdés. Ilyenkor az örökösöknek meg kell várni, amíg a jegyző kérdez, vagy előre el kell küldeni mindent, és ha igen, akkor ez milyen módon történik? Elektronikusan? Van, amikor ilyen nagy papírcsomagok vannak, amit az embernek otthon is bogarásznia kell.
Igen, hát azt kell tudni, hogy ugye ezek az eljárások hivatalból történnek, tehát hivatalból indulnak, és a jegyző fogja keresni az örökösöket, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy célszerű már megelőzni ezt a jegyzői szakban a felhívást, tehát nyugodtan fel lehet keresni itt a helyi önkormányzatnak a jegyzőit, a hagyatéki rendszer előadót, és már ott is be lehet jelenteni akár végrendeletet, akár az örökösöknek az adatait. Ugye, amit mondott szerkesztő, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a digitalizáció, az elektronikus kapcsolattartás. Ez az az oldal, ahol az örökösök nagyon sokat tudnak tenni az eljárás gyorsításáért. Tehát mind a jegyző, mind a közjegyző előtti eljárásban van arra lehetőség, hogy online tartsák a kapcsolatot ugye itt a hatósággal. Itt arra hívom fel a figyelmet, hogy ez nem az e-mail útján való kapcsolattartás jelenti, hanem gyakorlatilag az elektronikus kapcsolattartás a DAP alkalmazás, az ügyfélkapunak a használatával történik. Tehát ott is nyugodtan ezeket az eszközöket lehet használni, és a kapcsolatot, a nyilatkozatokat ezeken a rendszereken keresztül is meg lehet tenni.
Ennek az az értelme, hogyha a digitális állampolgárság alkalmazáson keresztül, ügyfélkapunk keresztül csináljuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy minden nyilatkozatunk célba ér? Nem lesz olvasatlan e-mail? Ez az értelme?
Abszolút ez az értelme, illetve ugye sokkal gyorsabb és olcsóbb lesz az eljárás, ugye magát a postai költséget is meg tudják itt spórolni, főleg a közjegyzői szakban az örökösök, tehát azonnal, ahogy elküldte az örökös a nyilatkozatot, az azonnal megérkezik például a közjegyzőhöz is, aki így ugye az eljárás le tudja folytatni.
Az mindig világos, hogy éppen melyik hatóság jár el, tehát az örökösök számára kiderül, hogy melyik hivatal az önkormányzatnak, melyik ügyosztálya ki dolgozik az ügyön? Hogy ne legyen az, hogy valaki teljesen mással kezdek el levelezni.
Igen, itt azért az illetékességi szabályok rögzítve vannak, és ezeket könnyen meg lehet találni. Ugye itt a helyi önkormányzati jegyzője, illetve azon belül a hagyatéki leltár előadó, akit keresni kell. Ezek azért könnyen felkereshetőek, és könnyen lehet célba érni a nyilatkozatokkal.
Ugye a hatóságokat, azokat általában határidők szokták kötni. Az embereket, azokat általában nem szokták határidők kötni. Mennyire kell gyorsan dolgoznunk nekünk, hogy az ügy menete az olajozott legyen?
Hát én azt mondom, hogy minél gyorsabban. Ugye ez az örökösnek is az érdeke, hogy minél hamarabb lefolytatódjon a hagyatéki eljárás. Tudnélik addig ugye a hagyatéki vagyont sem fogja tudni készhez venni. Ugye határidőket szab a törvény, egyrészt van törvényi határidő, ami valóban a hatóságokat köti, de amikor egy felhívást kapunk akár a jegyzőtől, akár a közjegyzőtől, abban mindig megvan jelölve egy határidő, 15 nap, 30 nap, ami alatt nekünk teljesíteni kell a nyilatkozatot. Ezeket érdemes betartani, mert ha esetleg kicsúszunk a határidőből, akkor lehet, hogy ezt a nyilatkozatot már nem is fogják befogadni.
Ha gyorsabban dolgozunk, abból ugye semmi baj nem lehet. Legfeljebb az, hogy ha hamar munka ritkán jó, akkor valamit nem veszünk észre, de akkor azt még pótolhatjuk később.
Abszolút ez így van, tehát nyugodtan azt is meg lehet tenni, hogyha esetleg valamilyen hiányos nyilatkozatot, kérelmet csatolunk be, akkor egy hiánypótlás keretében még az adott hatóság előtt ezeket lehet pótolni, tehát attól ne ijedjünk meg, ha esetleg nem pontosan fogalmazunk, és nem biztos, hogy teljesen helytálló a nyilatkozat, ezeket még utólag lehet pótolni.
Ha megvan a hagyatéki leltár, akkor mikor lép be a folyamatba a közjegyző?
Ugye a közjegyző akkor lép be ebbe a folyamatba, amikor önkormányzattól megkapja ezt a hagyatéki leltárt. Ugye ilyenkor a közjegyző megvizsgálja magát a hagyatéki leltárnak az elemeit, és hát nagyon fontos, hogy említettem, hogy bár nem nyomoz a közjegyző sem, de azért megkereséseket tud foganatosítani. Tehát például, hogyha egy pénzintézetnél, egy banknál van az örök vagyonnak bankszámlája, akkor azokat minden esetben a közjegyző megkeresi és igazolja aznak a, annak a bankszámlának a hagyatéki tartozás, vagy hagyatékhoz való tartozását. Tehát ilyen értelemben a közjegyző azért lefolytat egy megkeresési folyamatot. Ingatlanok esetében országos megkeresést is tud kiadni, tehát ha valamilyen ingatlan van az örökhagyónak a nevén, akkor azokat a rendszer kiszokta dobni, és a közjegyző gyakorlatilag erről tudja tájékoztatni az örökösöket, és hát természetesen a hagyatéki leltárt is tudja bővíteni ezekkel a vagyontárgyakkal.
Mikor történik meg az a pillanat, amikor az örökösöknek a közjegyző előtt kell bármilyen nyilatkozatot tenniük? Magyarán ez mindig megtörténik?
Igazából nem mindig történik meg. Azt kell tudni, hogy 2020 óta már egy olyan jogszabályváltozás történt, hogy a hagyatéki tárgyalások, illetve a hagyaték tárgyalás nélküli átadása vált főszabályá. Tehát igazából a döntő többségben nem is kell megjelenni a közjegyzőnél, sőt, valamikor nyilatkozni sem kell, hogyha egyszerű a tényállás, egy örökös van, vagy a vagyon körei eléggé korlátozottak, akkor a közjegyző a rendelkezésre álló iratok alapján fog dönteni, és lehet, hogy nem is kell megjelenni az adott közjegyzőnél. Ugye ez is gyakorlatilag az eljárásnak a gyorsítását célozza meg. Itt egy hagyatéki tárgyalás a tartása azért az több hónapos igénybevétel is lehet. Természetesen megmaradt azért bizonyos esetekben a tárgyalásnak a megtartási kötelezettsége. Például, hogyha végrendelet van, akkor itt ugye kötelező hagyatéki tárgyalást tartani, de az ügyek döntő többségében már tárgyalásra nem kerül sor.
Mennyi egy hagyatéki eljárás átlagos lefutási ideje Magyarországon? Lehet-e egyáltalán átlagos időről beszélni? Vagy annyira eltérőek egyes területeken, hogy nem sokat mondana?
Igazából nagyon eltérőek itt, ugye, ami egy kicsit csalóka a határidők tekintetében, hogy említettem, hogy két szakaszból áll a hagyatéki eljárás. Ugye az önkormányzati szak, meg a közjegyzői szak külön-külön több hónapot ölel fel, tehát ezt pontosan exakt módon nem lehet megmondani, hogy mennyi idő. Az biztos, hogy több hónap, akár egy fél év is lehet a két szakasznak a lefolytatása, de ezeket az örökösök nagyon le tudják csökkenteni azzal, hogy egyfajta proaktív magatartást tanúsítanak, és gyakorlatilag nyilatkozatokat csatolnak be, adatokat gyűjtenek, és az alapján sokkal hamarabb lehet egyébként döntés hozni a hagyatéki eljárásban is.
Molnár Tamás, debreceni közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Rozgonyi Ádám vagyok.